Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, emeljük fel szívünket, és csendesedjünk el Isten előtt. Imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme most ezen a délutánon egybe gyűltünk itt. Itt a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. A bűnben fogantatva hajlandók vagyunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Valást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmetnek, amelyet adj meg nekünk itt, ebben az órában, életünk mindennapjában és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét Máté evangéliumának 22. fejezetéből, az első 14 versből. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet. Ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésbe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a háziasszonyok a megmondhatói talán annak, milyen rosszul esik az embernek az, hogyha valaki nem eszik abból az ételből, amelyet a ház asszonya, vagy esetleg a házura nagy gondossággal előkészített. Ha valaki az asztal közösségbe való meghívást utasítja el, akkor az nagyon nagy sértés a meghívó felé. Gondoljunk itt egy elutasított vacsora meghívásra, amely talán velünk esett meg, meg nem látogatott lakodalmakra, el nem fogadott meghívókra. Mert milyen is az igazi vendéglátás? Milyen az a vendéglátás, amelyet talán mi is tapasztalunk, és amely vendéglátás Jézus szemében valami módon elmondja, hogy milyen az Isten országa, hiszen Jézus az Isten országát ebben a példázatban egy vendéglátáshoz hasonlítja. És több helyen is az evangéliumban így tesz. Milyen is a vendéglátás? Ha vendégül látunk valakit, akkor ételeink legjavából, boraink legnemesebbikéből kerül az asztalra. Mindig próbáljuk kifürkészni, a jó vendéglátó előre kifürkészi, hogy mit szeretnek a vendégei. Van-e köztük vegetáriánus, milyen borokat kedvelnek, egyáltalán isznak-e alkoholt, stb. Stb. Étkezési szokásokat próbál feltérképezni azért, hogy minél jobban érezzék magukat majd a vendégek. A vendégség mindig több, mint egy családi étkezés, hiszen ilyenkor a vendégül látók a legjobbat akarják nyújtani. Az anyagi önzés semmivé válik akkor, amikor vendégül látunk valakit. Ha asztalunkhoz hívunk valakit, akkor abban benne van egy kicsit az önfeladás mozzanata. Az önfeladás mozzanata, te vagy az Úr, én pedig a szolga. Rendelkezz a javaimmal. Erre utalnak azok a szólások, amelyeket mindig szoktunk vendéglátás alkalmával mondani. Szolgáld ki magad, érezd magad otthon, bármit kérd, csak szóljál. Mint egy szolga, úgy viselkednek a vendégül látók. Ha asztalunkhoz hívunk valakit, tehát egy kicsit feladjuk önmagunkat. Honnan van vajon az önző emberben az asztalközösség misztikumának így komolyan vétele? Honnan van az a szokás, hagyomány, érzés, vagy talán kötelesség tudata, amelyről talán mi magyarok híresek is vagyunk, a vendégszeretet, a vendégül látásnak a szentsége, mondhatnám így is. Gondoljunk arra a történetre, amely keleti vendéglátásnak egy nagyon szép példája. Ábrahám ücsörög a sátra előtt a déli hőségben. Három embert, három idegent lát közeledni. Meg se kérdezi tőlük, hogy kik vagytok, mik vagytok, egyből betereli őket a sátorlapok árnyékába, leülteti őket. Azonnal szól a feleségének, hogy süssön kenyeret, vágjon le egy kecskekidát, és így marasztalja őket, így látja vendégül. De talán mi is emlékszünk még gyermekkori vendéglátásokra, mindig a régi idők a szebbek. Olyan vendégül látásokra, amikor nem akartak elengedni bennünket, és annyira szívélyes, és annyira meghitt volt a vendégfogadás. Honnan van ez az egész asztalközösségnek a misztikuma az emberben? Miért érezzük, hogy a másik ember táplálása odaköt bennünket egy kicsit az Istenihez? Egy kicsit helyreállítja azt a töredezett Isten képűséget, amelyet elvesztettünk a teremtés után. Az asztalközösség nem látszat közösség. Az asztalközösség nem csupán kedélyes társalgás, nem csupán protokolláris állófogadás, nem büfé és nem munkaebéd. Az asztalközösségben mind a meghívó, mind a meghívott feladja önmagát. Feladja önmagát a másik érdekében, és kimondja Martin Buber szavaival a nagy te szót. Nem én számítok, nem én központú az életem, legalább abba az órába, vagy másfél órába, hanem te számítasz. Nem az én érdekem érvényesül, hanem a tied. Nem az én kívánságom a fontos ebben az órában, hanem a tied. A vendéglátó magatartásával háza minden javát, mondhatni úgy is, életét ajánlja fel. Olyan értelemben, ahogy a székelyek a portájukat életnek nevezték. A vendég pedig vállalja a másik életébe való belépést. Leül az asztalhoz. Az asztalhoz, amely a hagyományos háznak az ágy utáni második legintimebb szférája. Elhagyja a saját életét, hogy a másikéba lépjen. Ezt tudva, ezt tapasztalva, ez benne van a zsigereinkbe. Különösen nagy jelentőségű az, amikor Jézus az Isten országát egy nagy lakomához, egy mennyegzőhöz hasonlítja, hiszen tudjuk jól, hogy az emberi élet folyamán a legnagyobb vendégséget mindig a házasságkötés, az esküvő alkalmával szeretné az ember létrehozni. És erről beszél Jézus, hogy ilyen, ehhez hasonló, de hozzátehetnénk, hogy ennél sokkal-sokkal több, hatványozottan több, de mégis ehhez hasonló az Isten országa. Isten tehát asztalt készített, belehelyezkedve ebbe a képbe, asztalt készített az ember számára.
életenergiát, időt nem kímélve olyan vendégséget készített, mint a földön, nem is akárkinek, egy királyfinak a lakodalma. A vendéglátás non plus ultrája. A lehető leggazdagabb és legbőségesebb vendéglátás. És az ő esetében, mármint Isten esetében, sok földi gazdához hasonlóan a szeretet, a közösségre lépésnek a vágya a motiváló erő. Ő nem azért készít vendégséget, hogy megmutassa gazdagságát, ő a leggazdagabb, tudjuk. Nem azért készít vendégséget, hogy megmutassa az ő szakácstudományát, bár a teremtett világ gyümölcseit, ételeit tapasztalva azt gondoljuk, hogy Isten ebben sem lehet utolsó. Nem ezért készíti, hanem azért készíti, mert ő szeret bennünket. Nem egyéni érdek mentén készíti a lakodalmi vacsorát, hanem a szeretet a mozgatórugó. Ő mérhetetlen szeretettel szereti az embert, és a világ legjobb dolgát kínálja föl neki. Mert ahogy az asztal is fontos, amin eszünk, úgy fontos ez az egész teremtett világ, ez a külső világ, amit megtapasztalunk, amiben élünk, a házunk, az ételek, az italok, fontos az anyagi, fontos az, hogy legyen egy autónk, hogy legyen egy kis szabadságunk, tudjunk mozogni. Sok minden külsődleges dolog fontos, de mindez csak egy asztal. Az asztal csupán arra szolgál, ez a világ is csupán arra szolgál, hogy a legnagyobb ajándéknak helyet adjon. Az asztalnak is az a funkciója, hogy helyet adjon az ételnek. Milyen érdekes, hogyha ebben az étel szóban a két más hallamzót megcseréljük, akkor az életet értjük már rajta. És ez valóban így van. Isten megalkotta ezt a világot, de nem öncélú módon alkotta meg, nem öncélú módon hozta létre ezt a világ nagy asztalát, hanem azért, hogy legyen benne élet, közösség, és legyen benne szeretet. Az ő mérhetetlen szeretetéről beszél az, hogy ő vendégül lát minden embert. Ő mérhetetlen szeretettel szereti az embert, és a világ legjobb dolgát, az egymással és a vele való közösséget kínálja fel nekünk. Mert ez a lényege. Ettől válik édessé egy lakoma. Ettől válik jó ízűvé még az az egyszerű étel is, hogyha olyan közösségbe tudjuk elfogyasztani, amely jó közösség, ahol egyenesen nyíltan egymással tudunk lenni, ahol valami módon kimondatlanul is, de ott van a szeretet. Közösséget Istennel és emberrel. Van nekünk is egy asztalunk, egy úrasztalánk, amely ugyanerről beszél a kenyér, és ugyanerről beszél a bor. Ez így nagyon szép és jó. Sokszor ezen a ponton véget is érnek az igehirdetések, kegyes elmélkedések. Isten megteremtett bennünket, sok jóval ellát, Isten szeret bennünket, és kész. És erre az igazságra utal a 14. vers első fele, amely azt mondja, mert sokan vannak az elhívottak. Jézus Krisztus után azt mondhatjuk, hogy mindenki elhívott. Mindenkit elhívott Isten arra, hogy vendégségben legyünk vele. Azonban a kapcsolatteremtéshez tudjuk ezt a saját tapasztalatainkból, két fél kell. Hát én hiába szólongatom a másikat. Hiába hívogatom. Hiába próbálom meggyőzni arról, hogy milyen jó lesz együtt. Hogyha a másik leráz. Hogyha a másik nem törődik vele. Hogyha a másik csak egy udvarias formulával azt mondja, hogy hát most nem érek rá, nincs időm. Két fél kell a kapcsolatteremtéshez. Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor ott az ember a ludas, és nem Isten. Példázat első fele az első körben meghívottakról szól. És Jézus ezzel utal a zsidóság másfél évezredes történetére. Olyan embereknek ábrázolja az izraelieket, mint akik hallották a meghívást, megkapták a meghívást, de nem törődnek ezzel a meghívással. Kereskedésbe, munkába mennek, sőt, a küldötteket végül meg is ölik. Minek zaklat ez a gazda bennünket, ez a király, ilyen dolgokkal. Sokszor csak Isten volt a fele barát. A barátsághoz ugyanis két fél kell. És Isten volt az egyik fele ennek. Az ember pedig Istennek az ellensége. Így nem jöhet létre a közösség. És azt olvastam, hogy a király is meghívott, de gyilkossá vált emberek ellensége lett. Tehát egy ideig még nagyon nyájas, egy ideig még tűri a visszautasításokat, egy ponton túl azt mondta Isten, hogy elég, nem hívok többet. Minek? Felesleges. Farahány borsó. Azonban itt nincs vége a történetnek, mert a meghívás megismétlődik. Most már kiterjesztve azt boldogra és boldogtalanra. És a külső szemlélő azt mondhatná, hogy őrült ez a király. Idióta, hiszen még a gonoszokat is behívja a mennyegzőre, arra a nagy öröm ünnepre, amelyet a fiának készített. Lukács evangéliumában is megtalálható ez a történet, nem csak Máténál. És Lukácsnál mindenféle nyomorék, csonkabonga emberekről is olvashatunk, mint akiket összeszedtek a útról, útférről. Azonban a példázat vége azt bizonyítja, hogy aki bűnös volt a ellenére, meg tud felelni a király meghívó szeretetének, akiben az elhívás kitermeli azt a nemességet, hogy méltóvá válik, és ezzel belépőt nyer a mennyegzőre, méltó részvevője lehet a lakomának. Az azonban, akinek nincs mennyegzői ruhája, mondja a példát a szimbolikus nyelve, azaz nem tudott felnőni a hivatalos vendég szerepébe, aki nem meghívottként viselkedik, sőt, aki meghívottként úgy viselkedik, mint aki nem vendégségben van, hanem valamiféle potyavacsorán, vagy ingyen konyhán, az az ember nem számíthat sok jóra. A mennyegzői ruhát nem viselő ember sorsát ecsetelendő, a példázat a jól ismert toposszal zárul, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Azaz lesznek olyanok, akik sajnálkozva, és lesznek olyanok, akik dühösen szenvedik el a közösség nélküliség fájdalmát. Sírnak, vagy éppen a fogukat csikorgatják. Az utolsó vers második mondat része is érthetővé válik, amelynek az első része az volt, hogy sokan vannak az elhívottak, és a második fele így folytatódik, de kevesen a választottak. Azaz kevesen vannak azok, akik méltóképpen jelennek meg a vacsorán. Mondhatnám úgy is, kevesen vannak, akik értékelik a királynak a meghívását. Kevesen vannak, akik ki tudják nyitni a szemüket, és körbenézve nem csak egy olyan világot látnak, amelyet ki kell rabolni, le kell lakni, ki kell zsákmányolni, kiszipolyozni. Hogyha egy kicsit több intelligencia szorult beléjük, akkor nem azon vannak, hogy embertársaikat becsapják, ellehetetlenítsék, átgázoljanak rajtuk. Mert tulajdonképpen ez az egész teremtett világ egy nagy meghívás. Igen, kevesen vannak ilyen értelemben választottak. Kevesen tudják felismerni, hogy meghívottak. Nem csak tudattalanul ide pottyantunk ebbe a világba. Nem csak úgy összerázta Isten a nagy molekula halmazt, aztán előjött belőle az ember. És a szándéka az, hogy mindannyian rájöjjünk arra, hogy meghívottak vagyunk, az ő vendégségének a meghívottai. És ettől leszünk választottak. Hogyha bennünk eldől mindez, hogy a Szentlélek megvilágosítja nekünk, hogy ő elhívott bennünket. Igen, most is hív. Ez a mai Isten tisztelet is egy ilyen alkalom. Isten hív bennünket. Legyünk az ő közösségében. Magunkra és környezetünkre ismerhetünk tehát e példázat. Az emberi vonásokat oly hülyen megrajzoló szavaiban. Hányan megyünk máshová? Már halljuk az invitáló szót. Főleg lelkészeket, az igét, minden nap tanulmányozókat kísérti meg az, hogy Isten hétköznapivá váljon. Hogy a meghívás az egy olyan szó legyen, már bocsánat, ami egyik fülemen be, a másikon ki. Kísért bennünket az, hogy ne halljuk meg a meghívást. Igen, kísért az, hogy nem erős hatalmú, nem zengő szavú, nem méltóság teljes ige legyen. Szól hozzám, de sokszor süket vagyok. Szavát nem akarom megérteni, és másfelé megyek. A tartalom nélküli, üres, felszínes Isten hit nagy kísértés minden elhívottnak. Nagy kísértés az, hogy ne vegyük észre, vendégek vagyunk. Igen, és a házigazda fizet. Aztán vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nem törődök ezzel. Én megyek, én csinálom, én ott vagyok, de nem veszik észre, hogy a Szenttel van dolguk. A világ teremtője, a vendégül látójuk. Az ilyen emberek nem húznak mennyegzői rohát. Nem értik meg és nem látják meg a vendégség mély és szentséges voltát. az élet mély és szentséges volt. Tehát. És többen vannak az Isten közösségében azok, akik leginkább tudva vagy áltudatlanul nem nőnek fel a keresztény közösség igazi küldetéséhez, amely nem más, mint mi is ugyanezt tovább adnunk kell. Ugyanúgy vendégül kell látnunk, ugyanúgy kell követnünk Istent ebben. Önfeladás, szeretet és szenvedés. Igen, ezt követeli a vendégül látótól a vendégség szervezése. Önfeladás, szeretet és szenvedés. Ezt tette megértünk Isten. Önfeladás, szeretet és szenvedés. Ez látható a Golgotai keresztben. Így jött le hozzánk Jézus. Nincs mennyegzői ruhájuk. Nem tudják, mi az az önfeladás, szeretet és szenvedés. Sokan vannak az elhívottak. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Tart még a kegyelmi idő. Isten mindannyiunkat hívogat az ő közösségében, az Isten és az ember tökéletes közösségébe, a királyi mennyegzőre. De kevesen a választottak. Ez pedig az Isten országának az emberi gonoszság miatti realitása. Adja minden kegyelemnek Istene, hogy számunkra az utóbbi kijelentés is örömhír legyen. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Törekedjünk arra, hogy választottak közé tartozzunk. A lélek által. Amen. Köszönjük, mennyei királyunk, szerető atyánk, hogy adni akarsz. Először adsz és nem követelsz. Köszönjük, hogy egyedül te tudod igazán, mire van szükségünk. Köszönjük mindazt, amit eddig kaptunk a te gazdagságodból. Áldunk azért, hogy te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást és a megvalósítást is. De köszönjük, hogy rámutatsz felelősségünkre is, feladatunkra. Szeretnénk komolyan venni meghívásodat. Köszönjük, hogy jöhetünk, amint vagyunk, sok bűn alatt, éppen azért, hogy ne kelljen roskadoznunk bűneink alatt. Köszönjük, hogy jöhetünk semmit nem hozva, a te keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház, és szegénységünkkel együtt, hogy gazdaggá tegyél. Köszönjük, hogy gazdag lévén szegényé lettél, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Ajándékozz meg minket ezzel a lelki-szellemi gazdagsággal, hogy tudjunk másokat is gazdagítani. Kérünk, beszélj velünk még tovább is ennek az igének, a mondani valóink keresztül, hadd lehessünk engedelmes, néked élő gyermekeid. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban.